Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Szeben Istvánnal.
Kezdünk!
Újra csökken az üzemanyagok ára, mától 8 péntektől 6 forinttal kell kevesebbet fizetni a benzinért és a gázolajért.
Megállapodás a hallgatói szerződésről, 20 éven belül kell itthon ledolgozniuk a diplomát az állami ösztöndíjasoknak.
Csak kérdések vannak, a merénylőt és az okokat is keresik Bostonban.
Éhen halt egy gyerek Agárdon, a szülők a kisfiúnak hónapokon keresztül alig adhattak enni és inni.
Tovább folytatódik az üzemanyagok árának zuhanása, péntektől ismét olcsóbban lehet tankolni.
Mától 8 forinttal csökkent a benzin és a gázolajára, és két nap múlva újabb 6 forinttal lesz olcsóbb az üzemanyag.
Egy liter 95-ös benzin már nagyjából 50 forinttal kerül kevesebbe, mint egy éve. A híradónak nyilatkozó elemző szerint az áresésnek köszönhetően tovább akár 2% alá csökkenhet az infláció.
Ennél a budai benzinkútnál 10 fillér hiány 468 forintot kértek egy liter 95-ös benzinért éppen egy éve. Ennél a kútnál több mint 70 forinttal volt olcsóbb a benzin ma. A MOL az elmúlt napokban többször is csökkentette nagykereskedelmi árait, és még nincs vége. Pénteken újabb 6 forinttal csökken az üzemanyagok ára, így a 95-ös benzinért 406 forintot, a gázolajért pedig 411 forintot kell majd fizetni átlagosan. De nem csak nálunk, hanem Európa szinte minden országában egyre olcsóbb az üzemanyag. A híradó által megkérdezett szakértő szerint a mostani árcsökkenés oka, hogy a kőolaj világpiaci ára is meredeken esik. A Brent kőolaj hordonkénti ára már 100 dollár alá ment.
Volt tavaly egy nagyon lényeges dolog, ami megítélésem szerint befolyásolta az olajárat, ez az Irán körüli, nem akarom válságnak nevezni, de legalábbis probléma alakulása volt. Ugye többször fölmerült, hogy esetleg lezárják a Hormuzi szorost, ahol a világ összolajforgalmának körülbelül egy harmada zajlik. Idén ez nincs.
Emellett ilyenkor amúgy is kevesebb olaj fogy, valamint rendeződni látszik a líbiai helyzet, és gyengében teljesít az európai gazdaság. Amerika ráadásul rekordmennyiségben termeli ki a kőolajat. Itthon ugyanakkor erősödött a forint, ami ugyancsak lefelé mozdítja el az árakat. Ez meg is látszik a benzinkutak forgalmán.
Érezhetőbben magasabb a forgalom, illetve egy tankolás nagyobb tétel, mint szokott lenni. Tehát nem 2-3 ezer forintokért, hanem 5-6 ezer forintért is tankolnak az emberek.
Az egyik brókercég elemzője szerint, ha továbbra is csökken az üzemanyag ára, akkor az infláció is csökkenni fog.
Tavaly kora nyáron voltak a csúcson üzemanyag árak, és ahhoz képest most lényegesen alacsonyabbak. Ez azt jelenti, hogy legalább a nyár közepéig jelentős leszorító hatással fog bírni az inflációra. A rezsicsökkentés mellett a másik legfontosabb tényező lehet abban, hogy akár 2% alá is menészhessen az infláció.
Ha csökken az üzemanyagára, akkor növekszik a fogyasztás, és ezzel együtt a költségvetés bevétele is. Becslések szerint, ha 5%-kal nő a benzinfogyasztás, az legalább 10 milliárd forinttal több pénzt hoz az államkasszába az áfa és a jövedéki adó miatt.
Akár négyszeres különbség is lehet a szemétdíjakban az ország különböző pontjain, ez is az oka annak, hogy a kormány egységesíteni a díjszabást. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára azt mondta, a fogyasztókat nem érheti kár, ezért a következő rezsicsökkentést minden szemétszállító cégnek végre kell hajtani a júliustól.
Naponta üríti a szemetesét Csorba Józsefné. A Nógrád megyei Ságújfaluban évente néhány ezer forintot kell fizetnie a szemétszállításért. Az éves díj itt 8520 forint, de az időseknek jelentős kedvezmény jár.
4500 forint évente.
A nyugati ország részben van, ahol negyed évente fizetnek annyit, mint Ságújfaluban a kedvezmények nélkül.
Úgy néz ki, hogy 8448 forint a szemétszállítási díj.
Ez mióta?
Hát ez az első negyed év.
Vagyis összesítve, a Fejér megyei Nagyvenyimen évente csak nem 34 ezer forint a szemétdíj. A Nógrád megyei Ságújfaluban viszont évi 8520 forintba kerül a hulladékszállítás. A szemétszállítás díja ugyanis rengeteg dologtól függ. Például attól, hogy milyen sűrűn lakott a település, és attól is, hogy milyen hosszú utat kell megtennie a kukásautónak a szeméttelepig. De még az utak minőségét is belekalkulálják az árba. Júliustól 10%-kal csökkenteni a kormány a szemétszállítási díjat is. Fónagy János azt mondta, sokféle cég végzi a szemétszállítást, de mindegyiknek végre kell majd hajtani a rezsicsökkentést.
A szolgáltatást végző köre nagyon színes. Önkormányzat, magánok, van benne külföldi vállalat, van benne vegyes vállalat, sokfajta van. Tehát sokfajta féllel kell végrehajtatni a csökkentést.
A kormány január 1-ével csökkentette a gáz, az áram és a távhőárát, egységesen 10%-kal. A rezsicsökkentés második lépéseként júliustól a szemétszállítás és a palackos gáz árát csökkentenék 10%-kal.
Semmi újdonság nem hangzott el a Magyarországot bírálók oldaláról az Európai Parlament mai ülésén, ezt Szájer József, az Európai Néppárt frakciójának alelnöke mondta, azután, hogy a képviselők a magyar alkotmánymódosításról vitatkoztak. Tegnap Orbán Viktor miniszterelnök volt a Néppárt frakció vendége, ahol a módosításról szóló kérdésekre válaszolt.
Jó volt magyarnak lenni ebben a közegben.
Ezt mondta Orbán Viktor az Európai Parlament Néppárt frakciójának keddesti ülése után. A miniszterelnök hozzátette, baráti volt a légkör, a beszélgetés célja pedig az volt, hogy a résztvevők feltegyék azokat a kérdéseiket, amikben nem látnak tisztán Magyarországgal kapcsolatban.
Itt leginkább konkrét kérdésekről kellett beszélni, mert nagyon sok a nehezen érthető és a nemzetközi sajtóban gyakran félreértelmezett körülmény. Például, hogy az alkotmánybíróság nem vizsgálhatja a kétharmados törvényeket, ami úgy szamársága, hogy van, vagy hogy a hajléktalanokat bárki kriminalizálni akarná, ami úgy szamársága, hogy van.
Szerdán már az Európai Parlament plenáris ülésén vitatkoztak a képviselők a magyar alkotmánymódosításról. Vivian Reding, alapvető jogokért felelős biztos szerint több aggályos pont is van a magyar szabályozásban, de hozzátette, a jogi elemzés még nem zárult le. A vitához minden képviselőcsoport hozzászólt, lényegében mindegyik a korábban már elmondott álláspontját ismételte meg. Szájer József, az Európai Néppárt frakciójának alelnöke a vita után azt mondta, semmi újdonság nem hangzott el a Magyarországot bírálók oldaláról.
Három esztendeje itt az Európai Parlamentben immár a harmadik alkalommal ugyanazokat az alaptalan érveket és ugyanazokat a rágalmazás halljuk, mint amit egyébként korábban is minden alkalommal, tehát ez a vita semmiben nem volt újdonság. Annyiban volt újdonság, hogy már unalmas is volt, tehát ilyen értelemben sok hűhó semmiért, sok hűhó nélkül.
Az ülésen elhangzott, a negyedik alkotmánymódosításról szóló Európai Bizottsági Jelentés júniusra készülhet el. Az Európai Parlament akkor várhatóan ismét napirendre tűzi a témát.
A Jobbik szerint az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, és már annyira eltávolodott a saját alapelveitől, hogy az kérdésessé teszi, Magyarország ehhez az unióhoz csatlakozott-e. Staudt Gábor képviselő erről az Európai Parlament ülése kapcsán beszélt, amelyen a magyarországi alkotmányos helyzetről tartottak vitát. Hozzátette, a Jobbik tartózkodott az alaptörvény negyedik módosításakor, de az ügyben zajló vitákat belügynek tekintik.
Az alaptörvény negyedik módosítását valótlanul bírálók legalább azoktól a közösségektől kérjenek bocsánatot, amelyek méltóságának védelmét éppen az alkotmánymódosítás biztosítja. Ezt mondta a Fidesz frakcióvezető helyettese a mai vitanap kapcsán. Gulyás Gergely hozzátette, arra számít, hogy 2014-ig továbbra is nemzetközi viták fogják kísérni a magyar belpolitika különböző eseményeit.
Az alkotmányos alapjogait ma mindenki teljes körűen érvényesítheti, a demokratikus intézményrendszer létezik, és egyébként ráadásul a korábbiakhoz hasonló, vagy azzal szinte teljes egészben megegyező formában működik. Az ezen túli külföldi tanácsokat meg szeretettel fogadjuk, de úgy gondoljuk, hogy Magyarországon a magyar választópolgároknak kell a kormányzás jövőben irányáról dönteni.
Az MSZP szerint a kormány továbbra sem kíván semmit tenni a gazdasági növekedésért. Szekeres Imre képviselő azt mondta, két éve csökken a magyar gazdaság teljesítménye, idén pedig legfeljebb stagnálás várható. A szocialista politikus szerint a növekedést a konvergencia program sem fogja beindítani.
Továbbra sem kívánnak semmit tenni a gazdasági növekedésért. Így nem alkalmas arra, hogy Magyarország Európa centrumához történő tényleges felzárkózását elősegítse.
A Fidesz szóvivője azt mondta, Szekeres Imre annak a szocialista pártnak a tagja, amely 8 év alatt mindent elkövetett azért, hogy tönkretegye az országot. Selmeci Gabriella hozzátette, a szocialisták kormányzásának eredménye, hogy ma már mindenki tudja Magyarországon, mit jelent az eladósodás.
Lezárta a hallgatói szerződésekről szóló tárgyalásokat a felsőoktatási kerekasztal. 20 év alatt kell legalább annyi időt Magyarországon dolgozniuk az állami ösztöndíjasoknak, mint ahány év alatt diplomát szereztek. Balogh Zoltán miniszter szerint az eredeti terveknél rugalmasabb és arányosabb rendszer jött létre. A hallgatók képviselője is pozitívnak értékelte a megállapodást.
A felsőoktatási kerekasztal minden tagja aláírta a közös nyilatkozatot. Ebben kijelentik, hogy a hallgatói szerződések ügyét az eddigi tárgyalások és a felsőoktatásról szóló törvény már benyújtott módosítása alapján lezártnak tekintik. A törvénymódosítás értelmében a hallgatói szerződés megszűnik, helyette nyilatkozatot kell tenniük az államilag finanszírozott felsőoktatási képzésekre beiratkozóknak. Ebben azt vállalják, hogy a diploma megszerzése utáni 20 évben legalább annyi ideig dolgoznak itthon, ameddig a képzésük tartott. Az emberi erőforrások minisztere azt mondta, az új rendszer kedvez a leendő hallgatóknak.
Ezzel a törvénymódosítással és azzal, hogy ezeket a tárgyalásokat lezártnak tekintjük, ezzel valóban egy rugalmasabb rendszer jött létre, és egy arányosabb rendszer jött létre.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke üdvözölte, hogy a módosítás nem csak az idén beiratkozóknak, de a hallgatói szerződés tavaly aláíróknak is könnyebbséget jelent.
Azok, akik már aláírták a hallgatói szerződést korábban, szép számmal vannak, az ő terheiken sikerült enyhíteni. Ezt mindenképp pozitívunként értékeljük.
Az elért eredményeket a felsőoktatási kerekasztal valamennyi tagja üdvözölte. Vállalták azt is, hogy folytatják a munkát. Így például közösen határozzák meg a felsőoktatás stratégiáját.
A magunk eszközeivel megpróbáljuk majd biztatni a tárgyaló partnereket, hogy mielőbb jussunk egy érdemi megállapodásra.
Az országgyűlés jövő kedden tárgyal a felsőoktatási törvény módosításáról.
Az LMP szemfényvesztésnek tartja a közös nyilatkozatot. Osztolykán Ágnes független országgyűlési képviselő azt mondta, a szabad munkaerő áramlás Európai Uniós jogát sérti a hallgatói szerződés. A Fidesz közleményben azt írta, köszönik a felsőoktatási kerekasztal résztvevőinek a közös munkát, amely következtében megegyezés született az állami ösztöndíjrendszer feltételeiről. Azt is írják, az átalakításoknak köszönhetően a fiatalokat egyre inkább versenyképes felsőoktatás várja.
A Jobbik kötelezővé tenni a parlamenti képviselőknek, hogy nyilatkozzanak arról, a magyaron kívül még milyen állampolgársággal rendelkeznek. Az erről szóló indítványt Mirkóczki Ádám képviselő nyújtotta be a parlamentnek. Az ellenzéki politikus hozzátette, nem tiltanák a kettős vagy többes állampolgárságot, csupán a nyilvánosság számára is láthatóvá szeretnék tenni ezeket az adatokat.
Hol a vagyonnyilatkozataink kötelező bevallása és nyilvánosságra hozatala szerepel, ezt megtoldanánk, illetve megtoldjuk a javaslat szerint azzal, hogy az állampolgárságról való állampolgársági nyilatkozattétel ugyanilyen szabályozás alá kerüljön.
Hamarosan 1 millió munkavállaló érezheti magát nagyobb biztonságban a munkahelyvédelmi akciónak köszönhetően, mondta Selmeci Gabriella. A Fidesz szóvivője szerint januárban 612 000, februárban pedig már 650 000 munkavállaló után igényeltek támogatást a cégek. Ezzel minden ötödik munkahelyet megtartották. A munkahelyvédelmi akciót januárban indult, és eddig a legnagyobb számban azok a munkáltatók éltek vele, akik az 55 év feletti dolgozók munkahelyét védték meg.
Mert hogy a munkahelyvédelmi akciót azok számára indítottuk el, akik élethelyzetüknél vagy életkoruknál fogva kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. Egyébként ezek az emberek a Gyurcsány-Bajnai kormány idején egy szalmaszára, semmiféle segítségre sem számíthattak.
Az MSZP közleménye szerint a Fidesz kormány nemhogy új munkahelyeket nem tud teremteni, de még a régiek megtartására sem képes.
Katonai tiszteletadás mellett végső búcsút vettek Margaret Thatchertől. Nagy-Britannia első és máig egyetlen női miniszterelnöke rekord ideig 11 évig töltötte be a posztot. A gyászszertartáson részt vett II. Erzsébet brit uralkodó is, aki Winston Churchill 48 évvel ezelőtti temetése óta először jelent meg brit kormányfő búcsúztatásán.
Gépkocsin vitték át a londoni parlament kápolnájából a brit légierő templomába a 87 éves korában elhunyt néhai miniszterelnök Margaret Thatcher koporsóját. A lobogóval és virágcsokrokkal díszített koporsót katonai tiszteletadással kísérték utolsó útjára. Kormányfőt utoljára 1965-ben temettek ilyen ünnepélyes ceremóniával Nagy-Britanniában. Akkor Winston Churchilltől búcsúztak így. Thatcher ágyútalpra helyezett koporsója gyászolók sorfala között haladt végig London lezárt utcáin. A gyászmenetet folyamatos taps kísérte, sokan virágokat dobtak az elhaladó konvoj felé. Akadt néhány tiltakozó is, többen hátat fordítottak a menetnek, de rendbontás nem történt. A Szent Pál székesegyházba katonák vitték be a koporsót, előttük Thatcher két unokája haladt. A gyászszertartáson ott volt David Cameron és a korábbi brit miniszterelnökök, valamint 170 ország 2300 meghívottja, köztük Orbán Viktor magyar kormányfő is. Először Margaret Thatcher unokája olvasott fel a Bibliából, majd London püspöke búcsóztatta az elhunytat. A viharos élet után, amit politikai viták keresztüzében élt, most végső nyugalom várja. Az egymásnak feszülő vélemények viharában Thatcher szimbolikus alak lett, mondta London püspöke. A gyászszertartáson részt vett II. Erzsébet brit uralkodó is, aki Churchill 48 évvel ezelőtti temetése óta először jelent meg brit miniszterelnök búcsúztatásán. A ceremónia után a koporsót a királyi kórházba vitték, ahol átadták a családnak. Margaret Thatchert hamvasztás után néhai férje Sir Dennis Thatcher mellé helyezik végső nyugalomra.
Most kapcsoljuk Londont, ott van tudósítónk Tóth Valéria. Valéria, mennyire volt rendhagyó ez a szertartás?
Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Meglehetősen, mint elhangzott, Winston Churchill óta nem volt olyan politikus temetés, amely ilyen fantasztikus pompával és katonai tiszteletadással vett volna végső búcsút a miniszterelnöktől, a néhai kormányfőtől. A ma esti lapok azzal a címmel jelentek meg, végső búcsú, és aztán irány a történelem. Nem vitás, hogy Margaret Thatcher távozásával egy igen jelentős politikai korszak zárult le Nagy-Britanniában.
Két napja történt a bostoni robbantás, a temetési szertartáson is nagyon sokan voltak Londonban. Érezhető volt valamiféle feszültség?
Egy icipici feszültség természetesen érezhető volt. A rendőrség közölte, hogy felülvizsgálják a biztonsági intézkedéseket, de meg kell mondanom, hogy méltósággal, komolyan és az alkalomhoz illően búcsúztak a londoniak százezrei Margaret Thatchertől. Néhány órával ezelőtt a rendőrfőnök megköszönte a londoniaknak és a temetésre érkezetteknek azt, hogy megadták a gyász és a búcsú méltóságát azoknak, akik búcsúzni akartak a kormányfőtől, aki pedig tiltakozni akart, az békésen megtehette ezt.
Valéria, köszönjük! A hatóságok valószínűleg azonosították a bostoni robbantás feltételezett tettesét, közölte nem sokkal ezelőtt a CNN amerikai hírtelevízió. A csatorna szerint a helyszíni felvételek rögzítették, ahogy a feltételezett elkövető megközelítette a helyszínt és ott elhelyezett egy csomagot. A bostoni terrorcselekményben 3 haltak meg és több mint 180-an megsérültek.
Folyamatosan kerülnek elő az újabb és újabb felvételek, amelyek a bostoni robbantás pillanatát rögzítik. Ezt a felvételt egy néző készítette, aki körülbelül 20 méterre állt a házilag készített bombától. Ezt a másik felvételt, amit már tegnap bemutattunk, egy futó készítette a fejkamerájával. Közben a házilagos bombáról készült képek is nyilvánosságra kerültek. Az egyik bomba egy 6 literes kukta volt, amit szögekkel és csapánygolyókkal töltött meg a készítője. A másik bomba szintén fémtartályból készült. A kettős robbantás legfiatalabb áldozata egy 8 éves kisfiú. Ő a közönség első soraiban állt a családjával. A korábbi hírekkel ellentétben édesapja nem futott maratont, hanem ő is ott volt a családjával a tömegben, és szintén megsérült. Az elhunyt fiú húga és édesanyja is súlyosan megsebesült. A 6 éves kislány elveszítette egyik lábát, az anyán pedig agyműtétet kellett végrehajtani. A merénylet másik áldozata egy 29 éves Massachusetts-i nő, a harmadik pedig egy amerikai egyetemen tanuló kínai állampolgár. A tragédia után két nappal a városban az ott élő magyarok szerint már egy kicsit nyugodtabb a hangulat.
Mindenki egymáson segít, úgy érzem, mintha menne tovább az élet, az emberek pozitívak, úgymond, vagy próbálnak a legpozitívabbat kihozni belőle, és a rendőrök is, akkor is, hogy van sok rendőr meg komandós az utcákon, valahogy ezen igazából egy biztonságérzetet ad mindenki számára.
Közben az amerikai belbiztonsági miniszter közölte, semmi jel nem utal arra, hogy a kettős robbantás része lenne egy nagyobb összeesküvésnek.
Szinte lehetetlen kivédeni és megelőzni egy ekkora rendezvényen elkövetett merényletet a híradó által megkérdezett szakértő szerint. Egy másik szakértő pedig azt mondja, az elkövetés módja egyértelműen mutatja, hogy a merénylet célja minél nagyobb pusztítás volt.
1996. július 27. Atlanta. Egy abortusz ellenes amerikai fanatikus egy nőt megölt és 111 embert megsebesített, amikor pokolgépet robbantott az Olimpiai Parkban. Sokáig ez volt az egyetlen robbantásos merénylet az Egyesült Államokban, amit sporteseményen követtek el. Egészen hétfőig.
Tudatosan, tehát terrorizmusra készül.
A híradó által megkérdezett szakértő szerint a bosztoni terrortámadásnak az volt a célja, hogy minél nagyobb legyen a pusztítás. Erre utal, hogy a bombába szeget, fémdarabokat és csapágygolyókat is raktak. Emiatt sok a végtag sérült, és ez okozhatta az egyik áldozat, egy 8 éves kisfiú halálát is.
Mivel a földre volt letéve, ezért a felnőtteknek általában az alsó végtagjait érintette. Ha lelógtak a kezei, akkor mondjuk itt a gyermeknek, tehát a 8 éves, mivel alacsonyabb, ezért valószínűleg nem csak a lábát, hanem a testét is érte.
A maratoni futóversenyt csak nem 500 000 nézték a helyszínen. Ennyi embert pedig a szakértők szerint képtelenség ellenőriznie a hatóságoknak.
El kell mondani, hogy egy puha célpont ellen volt a támadás, hiszen egy maratoni versenyt védeni lehetetlen.
A pszichológus szerint az áldozatok hosszú idő alatt és csak szakemberek segítségével tudják feldolgozni a történteket.
Ez egy évet is igénybe vehet adott esetben, a személyiségtől függően akár több évet is igénybe vehet, hogy képes legyen elengedni ezt a megváltoztatást, beletörődni úgymond ebbe a megváltoztatatlan dologba.
Magyarországon nem fenyegeti terrorveszély, a különböző rendezvényeket közölte a terrorelhárítási központ. Közleményükben azt írják, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne történhessen a bosztoni tragédiához hasonló eset Magyarországon.
Újabb árhullám érte el Tokajt, a tiszaparti éttermek és szállodák udvarát elöntötte a víz, lakó épületeket viszont egyelőre nem veszélyeztet. A folyó alsó szakaszán a termőföldeket árasztotta el a víz, Vezsenyénél a földeket védő nyulgátat már vasárnap át kellett vágni, így a gazdák szántóit most elárasztja a folyó.
A szobákat nem, csak az udvart öntötte el a víz ebben a tokai szállodában, miután újabb árhullám érte el a várost.
Sokakat elrémiszt, egy másik társaságot viszont kimondottan vonz. Ennek a bodrogzugi tájvédelmi körzetnek ez a jellegzetessége, hogy tavasszal elönti az árvíz, és ilyen különböző ártéri túrákat szervezünk erre a területre, ami ebben az időszakban a legjobb.
A tiszaligeti strandra érkező vízilabdásoknak már biztosan sátrak alatt kell játszaniuk a hétvégi meccseket. A medencék fölé télire kifeszített sátrakat ugyanis csak akkor tudnák lebontani, ha leengednék a vizet. A medencék azonban jelenleg a Tisza vízszintje alatt vannak.
Az árvízi helyzet kapcsán a nagy felhajtóerő következtében a medencék felúsztak volna, adott esetben meg is repedhetnek.
A strandon így inkább nem kockáztatnak, maradnak a sátrak és a szellőztetés. Nem csak a kávéért járnak a vezsenyiek ebbe a presszóba. Itt tájékozódnak arról is, hogy áll éppen a Tisza vízszintje. A tulajdonos megunta a kérdezősködést, így a sör ára mellé a napi vízállást is kiírta.
A gátőr adja nekem az információt, szóval őtől származik itt ez az adat.
A vízállás fontos a helyieknek. A termőföldeket védő nyulgátat ugyanis vasárnap azért nyitották meg, hogy a Tisza le tudjon vonulni. A polgármester szerint állandó gát kellene a 13 kilométeres szakaszra.
Igen, és meg kell védeni a területet, mert 800 hektár, mint ő mondtam, hogy rengeteg pénz a gazdáknak. 800 hektárt meg kell védeni. Ide egy érdemes lenne egy minimum egy 900-as vízszintig védő gátat építeni, ami egy olyan kapuval lenne ellátva, ami vész esetén kinyitható.
900 cm-nél magasabb vízszint itt 5-6 évente van. Ha megépülne a gát, akkor nem önteni el szinte minden évben a Tisza a helyi földeket.
Még mindig a nap 24 órájában figyelik a Marcalgátját, Veszprém megyében pedig egy hét alatt 1 méter tapadt a folyó vízszintje. Most éppen azon dolgoznak, hogy visszatereljék a vizet a mederbe a szántóföldekről, amelyeket korábban elöntött az ár. A nemes Börzsönyt egyházas keszővel összekötő út még mindig víz alatt van, ezért járhatatlan. Az ár levonulása után a használt homokzsákok veszélyes hulladéknak minősülnek, ezért azokat meg kell semmisíteni.
Megrázó történet következik. Halálra éheztette gyermekét egy házaspár Agárdon. A jómódú szülők a másfél éves kisfiúnak hónapokon keresztül alig adtak enni és inni, miközben ők nem koplaltak. Orvost és védőnőt nem engedtek be a házba, a szociális ellátást visszautasították. A rendőrség büntetőeljárást indított a szülők ellen.
Az agárdi luxusvillát, ahol a kisfiú élt, betonkerítés veszi körül. A kapun se csengő, se névtábla, se postaláda nincs. A környéket kamerák figyelik, a ház melletti villanyoszlopra szöges drótot tekertek.
Ilyen vagyon mellett éhen halni.
A szomszédok azt mondják, a szülők, akik egyébként egészségesnek és jól tápláltnak látszanak, zárkózottan élnek.
Senkivel nem beszélgettek, tehát ők maguk voltak. Azért lássam, milyen kerítést építettek, elbarikádozták magukat.
A híradó értesülései szerint a kisfiú otthonszüléssel jött a világra. Születését be sem akarták jelenteni. Anyakönyvet is csak az önkormányzat határozott fellépése után váltottak ki. A polgármester szerint a gyerek anyja minden segítséget visszautasított.
Nem volt együttműködő, kijelentette, hogy nem tart igényt a védőnő szolgálatra, nem tart igényt a helyi gyerekorvos felügyeletére.
A kisfiú vasárnap délután lett rosszul.
A helyszínre érkező mentők már élettelenül találták a kisfiút, azonnal megkezdődött az újraélesztés, újabb mentőegységek is érkeztek a helyszínre, közel egy órán keresztül folyt a küzdelem, de sajnos hiába, csak a halál tényét állapíthattuk meg.
Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint a másfél éves kisfiú krónikus alultápláltságban szenvedett és gyakorlatilag éhen halt. Fél évesen még 6 kiló volt, halálakor már csak 4,5. A rendőrség büntetőeljárást indított a szülők ellen, akik egyelőre szabadlábon védekezhetnek. Az ügyben a Fejér megyei rendőrfőkapitányság életvédelmi osztálya folytatja a nyomozást. A szülőket különös kegyetlenséggel 14 éven aluli személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsíthatják majd. Ezért a bűncselekményért a bíróság már tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetést is kiszabhat. A híradót Víg András tudósította Székesfehérvárról.
Első fokon életfogytiglanra ítélte a győri törvényszék azt a Presszó tulajdonost, aki egy évvel ezelőtt egy vita után sörétes vadászpuskával megölt két férfit, így leghamarabb 30 év múlva szabadulhat. A vádlott beismertetettét, de végig önvédelemre hivatkozott. Azt mondta, félt, ezért használta a fegyverét. Az ítélet hirdetésnél a bíró azt mondta, egyértelmű, hogy nem állt fenn a vádlott esetében jogos védelmi helyzet. A vádlott felmentését fellebbezett az ügyész, 3 nap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős.
Hajón, vonaton, erőműben és iskolákban hajtott végre terrorellenes gyakorlatokat egyszerre 9 európai helyszínen 30 ország, 36 terrorellenes egysége. A terrorelhárítási központ kommandósai a szlovákiai Gután egy iskolai túszejtés felszámolásában vettek részt szlovák, román és szlovén kollégáikkal.
Több mint 300 diákot ejtettek túszul fegyveres terroristák ebben a gútai középiskolában. Ezt a feladatot kellett megoldani a magyar terrorelhárítóknak, valamint a szlovák, a román és a szlovén rendőrség kommandósainak. A különböző országok egységei az épület különböző részeibe hatoltak be, egyszerre ártalmatlanították a terroristákat és menekítették ki a túszokat. A magyar egység munkáját a terrorelhárítási központ főigazgatója Hajdú János felügyelte. A vezérőrnagy szerint a gyakorlat célja az volt, hogy az európai terrorelhárítási szervek vészhelyzet esetén összehangoltan tudjanak együttműködni.
Egy repülőgép elfoglalása, egy túszejtés felszámolása járműveken, bárhol máshol járműveken, egy iskolában, egy épületben, vagy bárhol, egy hajón, az egy egységes rend szerint kell, hogy történjen. Ha ez nem így történik, nem tudnak egymásnak segítséget nyújtani az országok. Ennek mi már részesei vagyunk, a taktikák egységesek, kidolgozottak.
Az eseményeket a helyszínen személyesen követte a szlovák kormány több tagja, a belügy- és hadügyminiszter mellett a miniszterelnök is. Hajdú János tárgyalt Robert Ficóval is a két ország terrorelhárítási szerveinek együttműködéséről. A szlovákiai gyakorlat egy nemzetközi akciósorozat része volt, amit a terrorelhárító egységek Európai Szövetsége irányított.
Európában 9 különböző helyszínen 30 ország 36 rendőri egysége vett részt a mai gyakorlaton, amit a brüsszeli központban irányítottak. A szlovákiai Gútáról Miki Attila riportját látták.
Most jönnek a sporthírek, itt van már Knézi Jenő, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána lesz a bosszú, majd az este 10-kor kezdődik Györgyivel és a felsőoktatási kerekasztal három talán legfontosabb szereplője.
Késő esti híradó is lesz, 11 óra 40 perckor én várom majd önöket. Viszontlátásra.
Minden jót kívánok, viszontlátásra.
Győzd meg, hogy szálljon ki a Grayson Globálból, és én minden lépésnél mögötted állok.
Tudom, hogy másszunk ki ebből.
Ideje találkozni.
Egyetértek.
Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ráküldök egy pupillát, mondjuk megcsináljuk neki gyorsan a kis száját.
Hogyha pisztolyt tartanak a fejünk köz, akkor sem tudjuk kiszedni, hogy milyen adat van benne.
Kicsit megijedtünk, elmentünk a Wikipédiára, és megnéztük, hogy mi ez a befektetés.
Mivel tudsz befektetőt fogni egy üzleti tervvel?
Fontos, hogy az emberek egymással találkozzanak, érintkezzenek is, és így adják át ezt a lelkesedést.
Summa. Ma az este után az M1-en.
Életünk regénye az arcunkra van írva. Tudjuk, hogy a magyar állampapír sokszínű termékköre, változatos futamidőt és kiemelkedő kamatot jelent. De ezek csupán számok. Mert minden befektetés kamat mögött egy ember, egy sors, egy történet van. És mögötte van együttes biztonságunk, gyarapodásunk is. A mi közös történetünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez több, mint üzlet. Magyar állampapír.
Május 3-a és 5-e között VTCC a Hungaroringen. Szurkoljon ismét Mihelis Norbertnek, aki az idén gyári Hondával versenyez. Belépő jegyek már 3000 forinttól az Osterman Forma 1 Kft-nél a kijelölt MOL töltőállomásokon, az IBUS irodákban, valamint online rendelhetők a gptiketshop.com weboldalon.